Én Novák István vagyok, és több mint 25 éve veszek részt szoftverfejlesztési projektekben a legkülönbözőbb szerepkörökben. Az utóbbi 3 évben leginkább agilis csapatokkal foglalkozom, technológiai, illetve humán oldalról közelítem meg őket. Én úgy szoktam fogalmazni, hogy fejlesztő csapatokat fejlesztek. Én úgy gondolom, hogy ma a modern szoftverfejlesztésben az egyik legfontosabb kihívás az, hogy mit, mikor és hogyan tesztelünk. Nagyon sok ügyfélnél megfordultam, és láttam, hogy hogyan tesztelnek, vagy hogyan nem tesztelnek. Az érdekesség az, hogy ez a dolog szinte teljesen független volt attól, hogy ezek kis cégek, nagy cégek, magyar cégek, európaiak, multik, hogy és miképp állnak hozzá. Nagyon gyakran találkoztam azzal a dologgal, hogy a tesztelésnek azokat a modern eljárásait és módjait, amit használni lehetne, nagyon gyakran a régi tudás vagy a régi beidegződések egy picit visszahúzzák. Én ebben a mai keynote-ban, vagy nyitó előadásban azt igyekszem összefoglalni, hogy mik azok az apró dolgok, vagy mik azok a finomságok, amik segíthetnek abban, hogy a szoftverek tesztelése azon a módon történjen, ami megfelel a kor kihívásainak. Természetesen az előadásban majd igyekszem megfogalmazni azt is, hogy én mit tekintek modern szoftverfejlesztésnek, hogy ne csak a levegőbe beszéljünk róla. Az első legfontosabb dolog, hogyha egyáltalán tesztelésről beszélni akarunk, hogy megértsük, hogy mi a tesztelés célja. Nem véletlenül választottam ezt az ábrát, mert sokak szerint, akik a tesztelésben érintettek, nagy Isten, manuális tesztelőként dolgoznak, bizony nagyon gyakran úgy érzik, mintha ez lenne a célja. Természetesen egy kicsit más. Azok, akik esetleg rendelkeznek tesztelési vizsgával, vagy ismerik az International Software Testing and Qualifications Board nevezetű, nagyon nehezen kimondható szervezetet, azok általában szoktak találkozni a tesztelés megfogalmazásával, a tesztelés céljának a megfogalmazásával. Ez az, amivel leggyakrabban én is találkozom az ügyfeleknél, vagyis két pontban foglalják össze. Egyrészt úgy gondolják, hogy a tesztelésnek az a célja, hogy meggyőződjünk arról, hogy az adott szoftver megfelel a specifikációnak. A másik pedig az, hogy segítséget nyújtson a kódban lévő hibák megtalálásához, az abban lévő hibák elhárításához. Én úgy gondolom, hogy ezzel a definícióval egyébként semmi baj nincsen, ez teljesen rendjén van. Ha meg akarom nézni, hogy általában hol és miképp használják a tesztelést a szoftverfejlesztési folyamatok során, akkor nagyon gyakran az alábbihoz hasonló ábrákkal találkozom. Tegye fel a kezét, ki az, aki még hallott vagy ismeri a Rational Unified Process nevezetű régi eljárást, itt többen bólogatnak. Ez az ábra ez onnan származik, és látható, hogy ez az eljárás a tesztelést úgy tekinti, mint olyan dolog, ami tulajdonképpen az egész szoftverfejlesztési életciklust végigköveti, kezdve onnantól kezdve, hogy megfogalmazzuk a termék vízióját, egészen odáig, hogy átadjuk, és ilyen finom kis púpok formájában jelzi, hogy hát azért, ahogy a projekt vége felé közeledünk, úgy egyre inkább szükség van tesztelésre, de vannak olyan pontok, ahol nem baj, ha nem tesztelünk, tehát nincs tesztelő aktivitás. Hát bennem felmerül a kérdés, hogy azért biztos, hogy ez így rendben van? Én úgy gondolom, hogy a modern szoftverfejlesztés egy picit más válaszokat ad arra a kérdésre, hogy mi is a tesztelés célja. Én abban hiszek, amit itt olvashattok. A tesztelésnek nem az a célja, hogy egy specifikációnak megfeleljünk, hanem alapvetően az, hogy meg tudjuk mutatni, hogy az a termék, az a projekt, amit készítünk, az alkalmas annak a problémának a megoldására, vagy annak a feladatnak, annak a célnak az elérésére, amiért igazából kitaláltuk. Ez rendkívül fontos dolog, érdemes rajta elgondolkodni. Nézzük meg, hogy ez a gondolat, ez hogy és milyen módon áll egy picit szembe a specifikáció alapú megközelítéssel. Ha a specifikáció teljesítését célzom meg a tesztelés céljának, az mennyivel kevesebb vagy mennyivel több, mint hogyha a termék célját vizsgálom. És az alapvető probléma az ott van, amit a képernyő közepén láttok. Ma a szoftverfejlesztés egyik legnagyobb kihívása az, hogy nagyon sok termék vagy projekt esetében nehezen tudjuk biztosítani, nehezen tudjuk bizonyítani azt, hogy az a specifikáció, amit leteszünk az asztalra, az valójában meg fogja oldani azt a szoftver problémát, amire kitaláltuk. Ebéd után lesz egy másik előadás, ott jó néhány vonzatára kitérek ennek a specifikáció, egy kicsit szembeállítva a céllal. Rögtön most megjegyzem, nem azt akarom mondani, hogy nem szabad specifikálni és nem kell specifikálni, nagyon fontos, hogy ne a specifikációból induljunk ki, mint a szoftvertesztelés, vagy a szoftvertesztelés céljából. Ugye ez az ábra ismerős. Mindenki látta már. Azért szoktam ezt felhozni, mert a legtöbb projekt, ahol megfordulok, és ebbe a szituációba kerülök, ott általában a Gyökérokok kutatása során az a szó, hogy specifikáció, az kb. 40-szer gyakrabban hangzik el, mint bármilyen egyéb szavak ebben a fejlesztési kontextusban. Hol akkor a tesztelésnek a helye a folyamatban? Meg fogom mutatni most is, és utalni fogok rá a következő előadásban is. Egy picit nézzünk bele még néhány más témakörbe, hogy megértsük, hogy hol is van a tesztelés helye a folyamatban. Az egyik legfontosabb dolog, hogy mindenkinek más gondolat kavarog az agyában, amikor arról beszélünk, hogy tesztelés, hogy mit is jelent az. Ugye azok, akik humántudományokkal vagy közgazdaságtannal foglalkoznak, azok régóta ismerik a Maslow-féle piramist, a szükségletek hierarchiáját. Egy nagyon-nagyon hasonló dolgot, ugyanezt az analógiát alkalmazni lehet a tesztelés szintjeire is. Ez azért nagyon fontos dolog, mert rávilágít arra, nagyon sok szervezet megvilágosodhat ezáltal, hogy tulajdonképpen nagyon sok mindent nagyon hiányosan vagy nagyon rosszul tesztelünk. Miért is van ez? Nézzük meg, hogy milyen szintjei vannak a tesztelésnek. A legalsó szinten azt szoktuk ellenőrizni, hogy az adott terméknek a funkciója egyáltalán működnek-e. Van-e olyan állapotban a termék, hogy oda tudom adni valakinek, le tudom-e szállítani? Hát azért ez kevés. Nyilvánvalóan szeretnénk tudni azt, hogy jól működik-e a termékünk. Megfelel a teljesítményelvárásoknak, kellően gyors-e, skálázható-e, hibatűrő-e, nagy uram Isten, a biztonság szempontjából teljesen rendben van. Azért fontos ezeket a szinteket elmondani, mert nagyon sok csapatnak a tesztelés ezt a két szintet jelenti. Van három legalább ennyire fontos szint ezek fölött. Az első az, hogy tudjuk, hogy ez a termék, amit elkészítettünk, az a projekt, amit megvalósítottunk, az használható-e. Megtalálják a felhasználók azokat a funkciókat, amikre szükség van a használatánál. Kell-e nekik online súgókat, kézikönyveket átolvasni? Tudnak-e vele megfelelő módon dolgozni? Ugye azért mindenki érzi, hogy ha a tesztelés célja felé közeledünk, tehát bizonyítani akarjuk, hogy ez a termék használható, akkor ez egy nagyon-nagyon fontos szint. Van még két szinte fölött. Nem árt, hogyha az elkészült termék amellett, hogy használható, bizonyíthatóan hasznos is. Tehát ez már az a pont, ahol rá kell mutatnunk, hogy oké, van egy termék, ami nagyon szép, használható, el tudom egy csomó embernek oda tudom adni, használják azokat. De valójában hasznos. Tényleg meg fogja oldani azokat a problémákat, amiért kitaláltam? Ez a szint, ez azért nagyon fontos, hogy tudjunk róla, mert nagyon sok szoftvercsapat küzd azzal a problémával, hogy ügyes technológiát alkalmazva, jó eszközöket alkalmazva, kifejlesz gyönyörű termékeket, amelyek sajnos nem hasznosak. Tehát nem lehet őket feltétlenül a piacon értékesíteni, vagy nem úgy lehet őket használni, mint ahogy igazából arról szükség volna. Van egy még magasabb szintje a tesztelésnek, ez pedig annak a bizonyítása, hogy sikeres az a projekt, vagy sikeres az a termék. Tehát ha hasznos, akkor nem árt azért megnézni, hogy valóban megérte ezt a terméket kifejleszteni? Tehát nem arról van szó, hogy öltük bele a pénzt, egy hasznos terméket hoztunk létre, de hát aztán mégiscsak bokáig letoltuk a gatyánkat, mert hogy ráment az összes pénz. Jó? Ezekkel nagyon-nagyon fontos tisztában lenni. Ha ezt látjuk, akkor sokkal könnyebb megérteni, hogy hol is van a tesztelés helye és szerepe a folyamatban. Még egyszer, bejelöltem, ezt a három szintet nagyon-nagyon kevés csapat tekinti a tesztelés fontos elemének. És az első gondolat, amit szeretnék mindegyikőtök fejében elültetni, hogy a tesztelés során ebben a három szintben is érdemes gondolkodni. Hogy kinek kell végezni az egyes szintek tesztelését, hogy ez hogyan történik, arról fogunk még a nap folyamán beszélni. Említettem, hogy el fogom mondani, hogy én mit értek modern szoftverfejlesztés és tesztelés alatt. Nagyon sok helyen rákerestem arra, hogy ki mit gondol erről a témakörről, és amit most el fogok nektek mondani, az teljesen az én szubjektív, személyes véleményem, hogy és miképp látom. És bennetek is különböző gondolatok születhetnek. Én úgy gondolom, hogy van egy fontos dolog, ami ezt az egész folyamatot indikálja, és ami rámutat arra, hogy mik az igazi szoftver, mik a mai szoftverfejlesztés igazi komoly kihívásai. A University of Missouri 2012-ben készített egy olyan tanulmányt, amin az úgynevezett szoftver követelmények felezési idejét elemzik. Ez a szoftver követelmények felezési ideje, ez egy olyan fogalom, amivel arra tudunk rávilágítani, hogy ha egy rendszer kapcsán egy adott szoftver követelményünk van, akkor mennyi időnek kell ahhoz eltelnie, hogy a szoftver követelmények összességében a követelményeknek legalább a fele vagy teljesen alapulttá váljon, vagy jelentősen megváltozzon. Az ábrán látjátok a lényeget. Amíg ez a 80-as években 72 hónap, vagyis 6 év volt, addig ez 2011-re 6 hónappá zsugorodott. Azért jelentős az eltérés a 6 év és a 6 hónap között, ugye 12-szeres. Nincsenek azóta újabb kutatások, legalábbis olyan kutatások, amiket publikáltak volna. Én a saját kollégáimmal úgy becslem, hogy körülbelül ez lehet a helyzet 2015-ben. Ez a szoftverfelezési idő, ez nagyjából 3 hónap. Miért fontos ez? Mi két számot szoktunk használni, ami segít egy kicsit megvilágítani, hogy ez a szoftverfelezési idő milyen kontextusban áll azzal, hogy egy adott projektet, amit végeztek, mekkora kockázata. Mi általában azt szoktuk mondani, hogy ahol egy szoftverprojekt várhatóan hosszabb időt vesz igénybe, mint 3 hónap, vagy várhatóan nagyobb lesz a költsége, mint 40 millió forint, az egy érdekes megközelítési módot kíván, tehát valamilyen módon azt a szoftverprojektet érdemes lebontani 3 hónapnál nem hosszabb alprojektekre. Ez a 40 millió forint összeg ez nagyjából úgy származik, hogy egy fejlesztő csapat, az tipikusan egy jó fejlesztő csapat legalább 5-6 főből áll. Össze 3 hónapig dolgoznak, és akkor valahol körülbelül az ilyen költséget jelent általában a cégeknek. Akkor visszatérve, mik is tehát jelen pillanatban a modern szoftverfejlesztésnek a legfontosabb kihívásai? Az egyik az, hogy a szoftverfejlesztést a gyors kibocsátási ciklusok jellemzik. Ma már nem ritka, hogy néhány naponta, de néhány hetente egészen biztos a szoftverből új verziókat kell kibocsátani. Nagyon fontos, hogy rengeteg olyan szoftver van, ami a mai napig is éles környezetbe néhány hónap vagy néhány év után kerül ki. Ez viszont nem azt jelenti, hogy azért, mert egy szoftver ilyen, csak arra kell felkészülni, hogy néhány havonta vagy néhány év, vagy fél évente, évente fogom kibocsátani. A mögötte dolgozó fejlesztő csapatnak fejlesztés és tesztelés szempontjából ugyanúgy fel kell arra készülnie, hogy hetente, két hetente, vagy akár néhány naponta belső kibocsátásokat tudjon csinálni, tehát hogy fel tudja készíteni a szoftverét, ellenőrizni tudja, hogy mire eljön egy éles kibocsátás, addigra az valóban kész legyen erre a dologra. Azok a cégek, azok az ügyfelem, ahol erre nem figyelnek, ott bizony ezeknél a néhány havonta megjelenő ciklusoknál bizony komoly tűzoltások vannak, pár nappal, pár héttel a tervezett megjelenés előtt, akkor ébred rá a csapat, hogy valójában nem képes arra, hogy egy ilyen szoftvert kibocsásson. Minden működik, minden rendben van, működik a fejlesztői környezetben, működik a tesztelői környezetben, de például senki nem gondolta végig, hogy hoppá, hogyan is fogom az éles adatokat migrálni, hogyan fogom a több mint 100 ügyfélhez kifejezni, és így tovább. Tehát ez egy nagyon fontos kihívás. A másik ilyen dolog, ezt mindenki tapasztalja, ezt nem kell külön mondani, hogy a minőségi elvárások azok folyamatosan nőnek, hogy ezek közül csak egyet említsek meg, a szoftverek biztonságával kapcsolatos elvárások, ez ugye ma mindenki szem előtt itt lebeg. És az a legkomolyabb kihívás, amit itt a harmadik tételként látok ezen a dián, hogy tulajdonképpen a fejlesztéseknek a sebessége már nem növelhető azáltal, hogy azt mondjuk, hogy sokkal okosabb fejlesztőket veszünk fel a projektekre, vagy azt mondjuk, hogy olyan eszközöket alkalmazunk, amelyek önmagában sokkal nagyobb hatékonyságjavulást, produktivitást biztosítanak. Ezek használhatók, és ezek nagyon-nagyon jók, de önmagukban ezek nem fogják olyan mértékben meggyorsítani a fejlesztést, hogy ezeknek a kihívásoknak meg tudjunk felelni. Meg fogom súgni nektek, meg a későbbi előadásokban is meg fogom mutatni, hogy mi a titka az egész dolognak. Egy olyan ügyfelem, akiknél 4 hónapon keresztül dolgoztam, és segítettem nekik egy kicsit megérteni azt, hogy hogyan lehet gyorsabban szoftvert fejleszteni, és sikerült beindítani egy sikeres agilis fejlesztést. Ennek a vezetője megkérte a csapat egyik vezető fejlesztőjét, hogy te Gergő, segíts már nekem egy menedzsment prezentációban 5 percben megmutatni, hogy igazából mit is tanított nektek a Novák úr, hogyan kell agilisan fejleszteni, mégis mit tanultatok, hogy és miképp nézett ki. És a Gergő egy nagyon-nagyon jó megfogalmazást adott. Azt mondta, hogy hát tulajdonképpen az István nem tanított nekünk olyan technológiát, amit most sokkal jobban tudnánk használni. Igazából nem csináljuk azt se, hogy viharlámpást akasztunk oda, hogy éjszaka is tudjunk dolgozni, meg nem lettünk gyorsabb fejlesztőt. Egyetlen egy dolgot tanultak meg az egész projekt során, az, hogy tulajdonképpen rengeteg olyan szoftverfejlesztési feladat van, amit vagy nem kell megcsinálni, vagy nem most kell megcsinálni. Ráér majd 2 hét múlva, vagy 3 hét múlva. És csak ezektől a tényektől ők sokkal hatékonyabbak lettek. Tehát meg akarunk felelni a kihívásoknak, annak az egyik legfontosabb dolga, hogy tudjuk, hogy melyek azok a feladatok, amelyeket el kell eresztenünk. És az, hogy ezt végig tudjuk csinálni, ahhoz mi kell. Először is a szoftverfejlesztésben, mint folyamatban úgy kell gondolkodni, hogy maga ez a folyamat nem a cél. Nem azért van a fejlesztő csapat, nem azért van a tesztelő csapat, hogy ezt a folyamatot megvalósítjuk, hanem azért, hogy célokat elérjünk. És itt jön a lényeg, a tesztelésnek a termék teljes életciklusára ki kell terjednie. Mindjárt meg fogom mutatni, hogy miért. És a legfontosabb dolog, hogyha gyorsan akarunk haladni, hatékonyan akarunk szoftvert fejleszteni, akkor a kommunikációt mind eszköz kell igénybe venni. Ha már annyit le tudok kommunikálni a csapattal, hogy fiúk, ez a feladat, ez nem holnapra fontos, hanem majd 3 vagy 4 hét múlva lesz fontos, akkor már is sikerült olyasmit mondanom a csapatnak, amin elgondolkodik, és lehet, hogy holnap egy olyan feladaton fog dolgozni, ami holnap után sokkal fontosabb lesz, és értékes lesz. Megállok egy pillanatra. Van-e valamelyikötöknek kérdése? Ha nem, akkor megyünk tovább. Szeretnék néhány fontos gondolatot elmondani az agilitásról. Ez egy olyan témakör, amelyik nagyon sok helyen hullámokat kavar, vagy hullámokat vet. Általában azért szokott hullámokat vetni, mert nagyon-nagyon sok helyen nagyon sok rossz dolgot tételeznek fel az agilitásról. Néhány helyeken meg úgy tekintenek rá, mint valami csodafegyver, ami minden problémát megold a szoftverfejlesztés területén. Igazából egyik sem igaz. Azok a gondolatok, akik szuper eszköznek, szuper fegyvernek tekintik az agilitást, azok tévednek, mert az agilitást ők nagyon gyakran úgy kezelik, mint olyan módszer, ami azáltal, hogy ilyen laza kis közösségbe dolgozunk együtt fejlesztőként, mindent megold. Ami nem igaz, mert az agilitás az egyik legszigorúbb valami a módszertanok között. Ez bármennyire furának tűnik, így nehéz elmondani. Bizony minden agilis projekt csak akkor működik, hogyha nagyon-nagyon szigorúan betartják azt a módszertant vagy keretrendszert, amiről beszélünk. Még visszatérek erre a gondolatra. Más helyeken az agilitás az a vélemény, hogy az egy ilyen túl az a dolog, azt nem lehet bevonni a folyamatokba, mert ott nem kell dokumentációt írni, ott nem kell előre kitalálni, hogy mit fogok csinálni, úgy menet közben a csapat, ahogy éppen kényekedve van, úgy dolgozik. Erre megint csak azt tudom elmondani, hogy az agilitás az egyik legmerevebb dolog ilyen szempontból, a legmerevebb módszertan nagyon sok dologhoz ragaszkodik. Az agilitás valójában arról szól, és azzal helyezhető szembe az általunk nem agilisnak ismert módszerekkel szemben, hogy az agilitás az nagyon-nagyon kevés szabállyal dolgozik. A legtöbb agilis módszertannak nincs több szabálya, mint 8 vagy 10, szembe helyezve a RUP-nak azt hiszem, hogy 126 vagy 127 ilyen szabály volt, amit megfogalmazott. Azt a 10-et viszont jó kell ismerni és be kell tartani. Na, nézzük meg, mit is jelent az, hogy agilisan dolgozni. Az első legfontosabb dolog, és én a minőségbiztosításról, tesztelésről szeretnék beszélni, az, hogy maga a minőségbiztosítás és a tesztelés az nem egy olyan, az általam is bemutatott RUP diagramon megjelenő önálló valami, hanem az bizony a napi fejlesztési ciklusnak, a napi életciklusnak a teljes és szerves része, ráadásul elindul a termék koncepció, termék kitalálás elején. Nézzük meg rögtön, hogy mit is jelent ez. Nem tudom, hogy hányan vagytok olyan cégektől, akik szokták például a saját hipotéziseiket, a saját feltételezéseiket tesztelni. Egy komolyabb projekt vagy termék elindítása az úgy kezdődik, hogy kitűzünk egy problémát, amit meg akarunk oldani, vagy kitűzünk egy célt, amit el akarunk érni. És az a feltételezésünk, hogyha ennek a problémának a megoldására, vagy ennek a célnak az elérésére egy olyan szoftvert fogunk készíteni, vagy egy olyan rendszert fogunk kifejleszteni, ami azt tudja, hogy bla bla bla, akkor az sikeres lesz. Honnan tudjuk, hogy ez a hipotézisünk egyáltalán igaz-e? Hogy ez működni fog-e? Ha nem tudjuk, akkor fejjel megyünk a falnak. Elkezdjük kifejleszteni azt a szoftverterméket, mindenkit felbuzdítunk, megcsináljuk, és néhány hónap vagy néhány év után csalódottak leszünk, hiszen ez a szoftvertermék nem érte el a célját. Tehát szükségünk van az ilyen típusú hipotézisek biztosítására. Csutorász Zoli kollégámmal, akivel nagyon-nagyon sokat dolgozunk együtt, egy tipikus esetet tudunk felhozni, amelyik egy leasing cégnél történt. Ők elhatározták azt, hogy a hitelbírálati időt 48 óráról le fogják csökkenteni 4 órára, mert ezáltal, hogy ők ezt lecsökkentik 4 órára, ezáltal sokkal több lesz a hozzájuk beadott hitelkérelmek száma, és sokkal több kihelyezett, bocsánat, nem hitel, hanem leasing lesz ezáltal. Ez szöget ütött a Zoli kollégámnak a fejében, mégpedig azért, mert ez egy nagyon-nagyon jó hipotézis. De biztosak vagyunk benne, hogy ez így működik? Hogyan tudnánk ezt a dolgot bizonyítani? Hogyan tudnánk kitalálni, hogy ez működik? és létrehozott egy kis csapatot a cégen belül, akik kitalálták azt, hogy ahelyett, hogy kifejlesztének egy rendszert, aminek a segítségével meg lehet mutatni, vagy hogy 4 óra alatt ezek a hitelkérelmek elbírálhatók, egy más megoldást alkalmaztak. Elköntettek néhány ügyintézőt, és azt mondták, hogy az ezekhez a kereskedésekhez beérkező, ilyen ügyfelektől, ilyen ügyfélszegmenstől érkező kéréseket ők valamilyen erőltetett módon, plusz erőforrásokkal, kézzel, rendszerrel, de megoldják, hogy 4 órán belül elbírálják. Ezt sikerült felállítani, ezt sikerült megcsinálni, és körülbelül 2 vagy 3 hónapi működés után az eredményekből megnézték, hogy na, azáltal, hogy 4 órára csökkent a hitelelbírálás idő, vajon több kihelyezett hitel lett-e vagy sem, és az derült ki, hogy nem. Pontosan ugyanaz volt, mint ami korábban. Ami azt biztosítja, hogy a cég gondolkodott, volt egy feltételezése, de igazából ez a feltételezés ez nem felelt meg a valós életnek, tehát kár lett volna több 10 milliós vagy 100 milliós forintért erre a rendszert kifejleszteni vagy átalakítani. Jó? Ez nagyon-nagyon fontos. Azért jegyezzétek meg, hogy ha nem is tudtok mindent feltétlenül biztosítani vagy bizonyítani, azért érdemes ezeken elgondolkodni. Az egyik legfontosabb kérdés az az szokott lenni, hogy oké, de vannak a világban olyan dolgok, amiket nagyon-nagyon nehéz megmérni. Tudok ajánlani nektek egy ilyen könyvet, ami majd rajta lesz a szlájdokon is. Ez a Douglas H. Hubbardnak a How to Measure Anything, Finding the Value of Intangibles in Business, vagyis hogyan tudjuk megmérni azoknak a dolgoknak az üzleti értékét, amik úgy nehezen megfoghatóak. Nagyon-nagyon-nagyon jó könyv, és nagyon sok mindenre találtok benne választ, tehát érdemes forgatni. Nem tudom, hogy pontosan mennyibe köp, talán 10 vagy 15 dolláros könyv. És akkor térjünk vissza az agilitásra. Az agilitás az arról szól, hogy alapvetően csapatokban dolgozunk. Teljesen mindegy, hogy milyen megközelítést válaszunk csapatokba. Mégpedig olyan csapatokba, amelyek kicsik. 3-6 főnél több résztvevő nincsen. 2 fontos jellemzője van ezeknek a csapatoknak. Az üzlet keresztfunkcionalitás, ami azt jelenti, hogy ez a 3-6 ember minden tudással rendelkezik azzal, ami ennek a dolognak a megvalósításához és ellenőrzéséhez, teszteléséhez, minőségbiztosításához szükséges. Ezek a csapatok önszervezőek, ami azt jelenti, hogy nem egy külső erő mozgatja az ő tevékenységeiket, hanem arra az időkeretre még együtt dolgoznak, saját maguk találják ki napi szinten, hogy az adott feladat az hogy és miképp oldják meg. Ennek sok előfeltétele van, nézzük meg, hogy mik ezek. Egy-egy ilyen csapatban 3 nagyon-nagyon fontos szerepkör van, és ha megértjük, hogy ezek hogyan működnek, akkor könnyű megérteni, hogy mitől lehetnek ezek a csapatok hatékonyak. Az első, és én azt tudom mondani, ez a legfontosabb dolog. Ha egy projektet készítünk, ha valamilyen feladatot meg akarunk oldani, akkor kell, hogy legyen ennek egy gazdája. Ezt nagyon gyakran szokták termékmenedzsernek hívni, vagy így fordítják magyarra. Én jobban szeretem a product owner fordításnak megfelelő termékgazda dolgot. Tehát nem a termék értékesítéséről van szó, vagy nem a termék önmagába vett marketingjéről, hanem arról, hogy kell, hogy legyen valaki, aki ismeri a terméket, jól ismeri, felvállalja azt, felvállalja az ahhoz kapcsolódó döntéseket. Ő a termékgazda, és neki arra a kérdésre kell tudnia választ adni, hogy mit fogunk csinálni. Tehát milyen problémát oldunk meg, milyen célt akarunk elérni. Kell, hogy legyen egy megvalósító csapat. Ezek a csapatok azok, akik ezt a terméket meg fogják valósítani, nekik azt kell tudniuk, hogy hogy fogjuk ezt megcsinálni. A szoftverfejlesztés a csapatok működtetésének a jelentős része az igazából kommunikációról, humán dolgokról szól. Azért, hogy ez működjön, kell egy olyan coach, aki segít ezt a csapatot egyben tartani. Nagyon sok dolgot lehet ebbe beleérteni. Én általában úgy szoktam megvilágítani ennek a személynek a működését, hogy ő az, aki arra a kérdésre tud választ adni, hogy hogyan fogjuk ezt az egészet együtt megcsinálni. Jó? Ebben a tevékenység szemléletben gyakorlatilag, amikor egy terméket készítünk, az egy hatalmas nagy darab, én úgy szoktam, mint egy egységkocka, de vannak, akik szerint ez inkább egy ormótlan, formátlan krumpli. Ez írja le a megvalósítandó dolgokat. Nagyon nehéz fogást találni rá. A legnehezebb, hogyha ez az egységkocka, képzeljétek el, egy specifikációt képvisel, akkor nagyon-nagyon nehezen fogjuk tudni kitalálni, hogy igazából hogyan tudjuk ezt a terméket ellenőrizni, hogyan fogjuk tudni megmutatni, biztosítani azt, hogy ő tényleg megoldja azt a problémát, aminek a megoldására született. Ezért azt szoktuk csinálni, az agilis csapatok azt csinálják, hogy ezt az ormótlan krumplit vagy egységkockát, ezt lebontják sokkal kisebb és önmagukban megfogható feladatokra. Ezeket a feladatokat, ezeket sorrendezik, mégpedig azt mondják, hogy értékek és kockázatok alapján, vagyis azokat a tevékenységet egy ilyen listának a tetejére helyezik, amelyekről úgy gondolják, hogy több értéket ad az ügyfélnek, illetve nagyobb kockázattal jár a megvalósítása, és ezeket valósítják meg. A megvalósításnak gyakorlatilag az a lényege, hogy ezek után nem egy specifikációval kell, hogy megküzdjön a fejlesztő csapat, hanem úgynevezett, és ezeket a pici egységdarabokat sztoriknak hívjuk, hanem sztorikkal. Miért fontos ez? Tegye fel a kezét közületek, akinek nem kellett, vagy általában nem kell specifikációt végigolvasnia. Nem nagyon sokan vannak. Mi a baj általában egy specifikációval? Fogjunk meg egy olyan specifikációt, amit tegyük fel, hogy nagyon-nagyon jó minőségbe készítettek el, tömören, érthetően összefoglalja azt a terméket, amit meg kell valósítani, és tegyük fel, hogy ez tényleg egy jó specifikáció, és a terjedelme nem nagyobb, mint 40 oldal. Én nagyon gyakran találkozom azért néhány száz oldal specifikációval, de legyen a terjedelme 40 oldal. Azok, akik jó specifikációkat készítenek, azért, mert a kompetenciájuk is megvan, és a szándékuk is, azok általában leszokták írni a funkcionális követelményeket, illetve leszokták írni a minőségi követelményeket. Biztonság, skálázhatóság, hibatűrés, rendelkezésre állás, rugalmasság, fejlesztőket, stb. Az a nehézség ezeknek a specifikációknak, hogy amikor ténylegesen egy feladaton dolgozunk, akkor a feladat megvalósításához szükséges információkat a specifikáció legkülönbözőbb részeiből kell összeválogatni. Van egy rész, ami leírja a funkcionális követelményeket, ahol nagyon sok funkció, vagy esetleg munkafolyamatok vannak összefoglalva. Most ezeket melyik minőségi elvárásokkal párosítsam össze? Ez most vonatkozik rá, nem vonatkozik rá, és így tovább. Tehát a specifikáció alapú fejlesztésnél, amikor egység kockáim vagy ormótlan krumplinyeim vannak, akkor tipikusan ez rettentő sok energiát felemészt a fejlesztő csapat részéről. Az ebéd utáni előadásban részletesen fogok erről beszélni, hogy és miképp. Tehát ezért hatalmas előnye van annak, hogy ezt a fajta felbontást végezzük. És ha a specifikáció helyett úgynevezett sztorikkal dolgozunk, akkor ezek a sztorik nagyon nagy segítséget nyújtanak a csapatnak, hogy megértsék, hogy mi is az, amit meg kell valósítaniuk. Tipikusan egy ilyen sztoriban három vagy négy fontos dolog van. Az egyik, hogy meg kell tudnom fogalmazni, hogy miről szól. Itt általában választ szoktunk arra adni a kérdésre, hogy kinek, mit és milyen célból kell csinálnia. Azért szeretném ezt nektek elmondani, mert ha végignézitek, itt néhány szemelvény példát felvettem hozzá, és mondjuk az utolsó kettő az mind úgy kezdődik, hogy a vásárló szeretne a kosarába tenni egy kiválasztott cikket. Nagyon sok specifikáció körülbelül eddig jut el, hogy választad arra a kérdésre, hogy ki és mit szeretne. Olvassátok végig utána, hogy a két úgy kezdődik, hogy a vásárló szeretne a kosarába tartozni egy cikket, hogyan változik. Az egyik az azt mondja, hogy azért teszi a vásárló a kosarába, hogy később azt megrendelhesse. A másik pedig azt mondja, hogy szeretné a kosárnak a tartalmát megrendelni, hogy az kiszállításra kerülhessen. Nagyon nem mindegy, hogy milyen célt írunk le. Ha ezt a célt elfelejtjük, nem fogalmazzuk meg, akkor nagyon sok dolgot elhallgatunk a fejlesztő csapat elől, vagy rosszul orientáljuk őket. Ezért van az, hogy nagyon sok fejlesztő csapat megvalósít egy termékképességet, és csak a megvalósítás után derül ki, hogy tulajdonképpen nem ezt szerették volna azok, akik megfogalmazták az eredeti dolgot. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. És a két igazából fontos dolog, amire a második előadásban részletesen ki fogok térni, az, hogy minden egyes ilyen sztorinál konkrétan, explicit módon elmondjuk a fejlesztőknek, hogy mik az elfogadási kritériumaink. Mik azok, amelyeket, hogyha megvalósítotok és teljesítetek, akkor ez a történet kerek és le van zárva, és azt is elmondjuk nekik, hogy hogyan tudjátok a számunkra ezt demonstrációban vagy tesztelésben megmutatni. És ez azért nagyon-nagyon fontos, mert ugye arról beszéltünk, hogy a tesztelés az a teljes életcikluson keresztül húzódik. Még senki nem állt fejleszteni semmit, de már tudjuk, hogy azt, amit majd nekiállnak fejleszteni, az hogy milyen módon fogjuk bemutatni, milyen módon fogjuk tesztelni. Megint csak azok számára, akiket érdekel ez a dolog, hogy hogyan lehet ilyen módon teszteket és sztorikat megfogalmazni, három könyvet tudnék ajánlani. Őket a Goiko Adjic és a David Evans szerzőpáros, illetve néhány közreműködő írja, és rendkívül hasznosak. Pont azért hasznosak, amiket a címük is mond. 50 quick ideas, tehát nagyon-nagyon jó ötleteket és gyakorlatias, életszerű ötleteket tartalmaz. Na, ha megvannak ezek a sztoriaink, ezek a dolgaink, amiket el kell végezni, akkor nem mindegy, hogy a fejlesztő csapat hogy és milyen lépésekben áll ezeket megvalósítani. Ezen a diagramon azt ábrázoltam, hogy a feladatokat úgy választjuk szét, hogy megvizsgáljuk azok kockázatát és azok értékét. Az érték az ugye, hogy az ügyfelek számára ez mennyire hasznos. Ez, hogy miben mérjük, az most teljesen lényegtelen. A kockázat pedig a csapat számára megvalósításban mennyire kockázatosak ezek a dolgok. Nyilván mindenki számára világos, hogy általában a magas értékű dolgokkal kezdjük el a projekt megvalósítását, mert hogyha azokhoz kezdünk hozzá, akkor már a projekt elején az ügyfelünk valami értéket kap. Azok, akik nagyon otthonosan mozognak ezek a témában, azok azt mondják, hogy én azokat a dolgokat kezdem el legelőször megvalósítani, amik magas értékűek és alacsony kockázatúak, ez a low hanging fruit, hogy nagyon gyorsan, rengeteg feature-t, nagyon sok értékes feature-t adunk az ügyfélnek. Valójában azonban ezen az úton haladunk. Azokat a feladatokat veszük előre, amiknek nem csak az értéke magas, hanem a kockázata is. Vajon miért? Így van. Tehát azért vizsgáljuk a kockázatos dolgokat, mert egyrészt, ha a kockázatokról kiderül, hogy annyira nagy a kockázat, hogy nem is érdemes a projekthez belekezdeni, akkor nagyon hamar bukjunk el. Amilyen hamar csak lehet, amikor még a projekt költségeknek csak egy kis részét fordítottuk rá az egészre. A másik pedig, hogy ezek a kockázatok ténylegesen bekövetkeznek, a projekt elején még sokkal több időnk van arra, hogy őket a végéig megoldjuk. Ha ezt nem így csináljuk, hanem először az alacsony lógó gyümölcsöket kezdjük el leszaggatni, hát akkor bizony úgy érezzük, hogy jaj, de jó, nagyon haladunk, tudunk fejleszteni, milyen a világ, majd egyszer csak szembesülünk egy olyan akadállyal, ami az egész projektet lehetetlené teszi. És van még egy nagyon-nagyon fontos dolog, ami egybevág azzal, amikor arról beszéltem nektek, hogy a Gergő kollégám elmondta a menedzsmentnek, hogy mit tanultak az agilitás szempontjából, és ebben ez a legfontosabb. Azokat a dolgokat, amelyeknek alacsony az értéke, de magas a kockázata, ezeket nem valósítjuk meg. Azért szeretném számotokra ezt kihangsúlyozni, mert az általam olvasott és nagyon jó minőségű specifikációk jelentős részében, ezeket szoktuk egyébként nagyon gyakran csillagháborús terveknek nevezni, rengeteg olyan termékképesség van, amely ebbe a kategóriába tartozik. Az a nagyobb probléma, hogy ezt nem lehet feltétlenül az elején felismerni. Tehát akkor ismerjük fel, hogy rengeteg olyan dolgot kifejlesztettünk, aminek alacsony az érték és magas a kockázata, amikor már benne vagyunk a fejlesztés közepén. Tehát nem attól leszünk jobbak, hogy hatékonyabban fejlesztünk, hogy ügyesebbek vagyunk, többet kódolunk, viharlámpást akasztunk a szerszámra, és így tovább, hanem attól, hogy megtanuljuk leválasztani az ábra alsó felén lévő dolgokat, és azt mondani, ezek ráérnek később, vagy ráérnek sose. Jó? És ez nagyon-nagyon fontos a tesztelésre is. Hogy pontosan mit jelent ez a tesztelés és a minőségbiztosítás, néhány ilyen ponton szeretném nektek megmutatni, és akkor megértitek, hogy mit is jelent az, hogy az egész termék életcikluson, a fejlesztés életciklusán végigvonul. Az agilis módszertanok közül egyik a Scrum, amelyik úgy dolgozik, hogy egy feladatlistával, egy product backloggal áll elő. És azt mondja, hogy amikor a csapat dolgozik egy ilyen egyhetes, kéthetes vagy háromhetes időciklusban, akkor ezekből az ilyen leírt sztorikból kiválogatok néhányat. Ezt a néhányat, ezt nagyon jó eszközökkel, nagyon jó módszerekkel a csapatban, csapatmunkával megvalósítom, ebben benne van, hogy tesztelem őket, automatikusan, kézzel és így tovább, amiről a nap további részeiben lesz még szó, úgy kezelem őket, ahogy kell, continuous integration-nel, continuous software delivery-vel és így tovább. Majd amikor ez megvan, egy olyan terméket adok át, amibe az általam kiválasztott képességek integrált módon szerepelnek. És a csapat, amellett, hogy a napi munka során folyamatosan minőségbiztosít, csinál valami olyasmit, amit úgy hívnak, hogy retrospektív. Vagyis, amikor egy ilyen fejlesztési ciklust lezárt, akkor általában a minőségbiztosítási módszerek meghatározzák, elgondolkodik a csapat, hogy vajon mindent jól csináltunk. Tudunk-e olyasmit csinálni, amivel a következő alkalommal majd jobbak, gyorsabbak vagy hatékonyabbak leszünk, vagy jobban felismerjük, hogy mik azok a feladatok, amelyeket nem kell megcsinálni. De ezt megelőzően, illetve ezt követően két másik fontos dolog van. Én leginkább erre szeretném felhívni a figyelmet. Azoknál a cégeknél, ügyfeleknél, ahol projektek során nehézségeik támadtak, a legtöbb probléma az innen eredt. Nekiálltak olyan sztorikat vagy olyan feladatokat megvalósítani, amelyek még nem voltak érettek arra, hogy megvalósítsák ezeket. A második előadásban majd fogok beszélni arról, hogy miért és hogyan. Például azért, mert túl nagy méretűek voltak azok a valamik, amin fogást találtak. Azért, mert túl sok nyitott kérdés volt, amelyeket senki nem válaszolt meg. Ha ezek a nyitott kérdések a fejlesztés során kerülnek megválaszolásra, az már késő. Ha ezen a ponton nem tudom, hogy hogyan fogom leellenőrizni, hogy az, amit megfogalmaztam, az úgy működik-e, hogy nekem szükségem van rá, akkor bajban vagyok. Ha nyitott kérdések vannak, akkor értelemszerűen nem fogalmazhattam meg annak az ellenőrzését, hiszen az el nem döntött kérdésekre nagyon nehéz konkrét tesztelési vagy ellenőrzési módszereket adni. És a csapat saját maga, miután egy-egy feladatot befejezett, egy másik checklistát, egy úgynevezett definition of done, vagyis az, hogy ténylegesen kész van ez a valami, azt is alkalmaz. Ez azért nagyon fontos, mert nagyon sok olyan elvárást, minőségi követelményt, amit egyébként egy specifikáció valahol leír, azt ebben a fázisban ellenőrzés szempontjából, tesztelés szempontjából le lehet végezni. És akkor szeretnék rátérni az utolsó rövid témakörre, és úgy gondolom, hogy talán ez az, ami nagyon sokat izgat. Hogy hogyan fogja megváltoztatni, vagy hogyan változtatja meg a modern szoftverfejlesztés azt, hogy mik a tesztelők és a fejlesztők szerepe egy adott projekten. Egy szomorú tapasztalatomat kell megosztanom. Én nagyon sok olyan ügyfélnél, akinél járok, és akik rendelkeznek tesztelő csapattal, nagyon sok tesztelőnél találkozok azzal a dologgal, hogy az az érzésük, az a véleményük, hogy őket valamilyen szempontból lenézik. Vagy azért, mert úgy gondolják, hogy ők kevésbé értékesek, mint a fejlesztők, vagy azért, mert velük csak elnézést, a tesztmonki munkát végeztetik, tehát hogy leülnek egy képernyő elé, végignyomkodják, hogy az jól működik-e, megfelelően csinálják a dolgokat, és ez nem igazából jó. Amellett, hogy ez humán szempontból belső feszültségeket teremt, az egész tesztelés minőségbiztosítás módjából sem egy szerencsés megközelítés. Nézzük meg, hogy miért. Hogyan néz ki általában hagyományos módon a tesztelők és a fejlesztők szerepkörének a szétválasztása? Azért csak erre a kettőre hagyatkozom jelen pillanatban, mert talán így egy kicsit áttekinthetőbbé teszi a képet. Látjátok, néhány pontban leírtam, hogy nagyjából melyik szerepkör mit csinál. Nyilván mind a kettőnek, a tesztelőnek és a fejlesztőnek is el kell olvasni a specifikációt, értelmezni kell. A fejlesztőnek azért, mert ez alapján fogja a munkadarabjait megcsinálni, a tesztelőnek pedig azért, mert enélkül nem tudja, hogy hogyan lehet az adott terméket letesztelni. Ugye kikészíti a tesztelési tervet, hát a tesztelő, hát a nevében is benne van ez a feladata, a fejlesztő az meg csak fejleszgessen. Hát azért a fejlesztőnek is kell tesztelgetni, hát ezért úgy tesztelgetnek, úgy összekattintgatják a képernyőket, megnézik, hogy mi a helyzet. Szegény tesztelőre marad a manuális tesztelés, és hát ugye azt le is kell adminisztrálni. Tehát körülbelül ez az a szerepkör, ami úgy mindenki fejében van. Ugye ha ezt látjuk, akkor egy kicsit érthető, hogy hát a magas és fenkölt fejlesztéssel szemben ezek olyan alantasnak tűnő dolgok. Ez egy nagyon-nagyon rossz szemléletmód. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok cég iszonyatos mennyiségű emberi erőforrás dobt ki azért, mert ilyen módon gondolkodik a tesztelésben és a tesztelőkben. Általában az agilis minőségbiztosítás és az agilis modell az körülbelül ezeket a szerepköröket határozza meg. Egy pillanatra hagyom, hogy megnézitek és átolvassátok, mert valószínűleg látható, hogy a két szerepkör között olyan rettentő nagy különbség nincsen. Mind a kettő részt vesz a sztori kialakításában. Mind a kettő segít abban, hogy teszteket és forgatókönyveket alakítsanak ki. Mind a kettő végez manuális tesztelést. Ilyenkor szoktak felhördülni a fejlesztők, amikor ezt meghallják egy tanfolyamon, hogy miért is végzek én ilyet. És amiben igazából különböznek az, hogy a tesztelésnél a fejlesztők leginkább valamilyen fajta automatikus tesztesetek készítésével tudnak hozzájárulni, a tesztelők pedig leginkább azzal, hogy ők azok, akik a mérési, tesztelési módszereket kitalálják. Az életben a tesztelők szembesülnek leggyakrabban a fejlesztői hibákkal és a felhasználói hibákkal is. Ők pontosan tudják, hogy adott szituációban, ott, ahol csak egy szövegdoboz van a képernyőn, és abba be lehet írni egy számot, helyből tudják, hogy ők rögtön ki fogják próbálni, hogy nem csak számot írnak bele, hanem betűket is. Megnézik, hogy engedélyezi egyáltalán a rendszer. Megpróbálnak, hogy ha tudják, hogy 5 jegyű számot lehet beírni, akkor megpróbálnak egy 80 karakteres szöveget beírni, és így tovább. Tehát ismerik azokat a valós élethelyzeteket, ami alapján segíteni tudnak abban, hogy hogyan lehet jó mérési és tesztelési módszereket kitalálni. És ha a keynote végén valami üzenetem lehet, akkor talán ez egyik legfontosabb üzenet, hogy gondolkodjatok el ezen a dolgon. Gondolkodjatok el azon, hogy így használjuk a tesztelőket? Így gondolkodunk a fejlesztőkben? És végül, mielőtt átadom Gáspár kollégának majd a szót, szeretném összefoglalni a legfontosabb útravalókat ennek a témának a kapcsán. Az egyik az úgy gondolom, hogy az a legfontosabb, hogy megértsétek, hogy a tesztelésnek nem a specifikációt kell ellenőrizni, hanem a termék célját, az, hogy megoldja azokat a valós problémákat, amelyre született. A másik ilyen dolog, hogy ebből a nézőpontból a tesztelés az végig kell, hogy vonuljon az egész, nem csak szoftverfejlesztés, hanem egész termékkezelési életcikluson. Már a termék koncepciójának, víziójának kialakításokon is tesztelni kell, ha más nem a hipotéziseket, és folyamatosan tesztelni kell végig, amíg a terméket specifikáljuk, megvalósítjuk, átadjuk, és így tovább. És a harmadik dolog, hogy ha meg tudjátok oldani, akkor ne a specifikációkból dolgozzon a fejlesztő csapat. Próbáljátok a specifikációt a fejlesztő csapat számára érthetőbbé tenni. És ez megint egy olyan pont, ahol hihetetlen nagy szerepe van a tesztelőknek. Egy jó tesztelő képes arra, hogy ezt a dolgot megvalósítsa, érthetővé, átgondolhatóvá tegye a specifikációt, segítsen akár egy sztori formátumot megtanulni.